akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban magasztalunk téged, s ahogyan az énekünkben is énekeltük, telve van a szívünk hálaadással azért, hogy feljöhettünk a te drága szent templomodba, mert ez a veled való találkozásnak a helye. Úrunk, ebben a hónapban is oly sok találkozást készítettél el a mi életünk számára. Találkozást emberekkel, élethelyzetekkel, örömmel, bánattal, van akinek gyásszal, van akinek betegséggel, és dicsőítünk azért, hogy van akiknek örömteli találkozásokat is adtál. Úrunk, amikor a hónap utolsó vasárnapján találkozunk te veled, szeretnénk hálát adni neked, és megragadni a te jobbodat, Urunk, hogy segítsen bennünket továbbra is az a kegyelem, amely mindeddig erőfeletti úton hordozott bennünket. Vágyakozunk, Urunk, a te igéd után, és szeretnénk, hogyha betöltekezhetnénk te veled. Nem indulatokkal, nem érzésekkel, nem csupán a templom gyönyörűségével, hanem te veled élő, megszentelő, új életre vezérlő Krisztusunkkal. Így adunk hálát azért, édesatyánk, hogy elküldted ebbe a világba a te egyetlen egyedet, hogy aki erőtlen, erőssé tegye, hogy aki bánkódó, azt megvigasztalja, és akit halálfélelmek gyötörnek, és a lét terhe nehezíti lelkét, annak felragyogtassa az örök élet ajándékát. Így könyörgünk, Urunk, te tudod jól a mi szívünket, te ismered jól gondolatainkat, mire van szükségünk. Tudjuk és hisszük, és már most megköszönjük, hogy te ezt igédbe elkészítetted minnyájunknak. Szólj hát, Szentlélek, Úristen, a mi életünknek nyelvén minnyájunkhoz, hogy értsük, befogadjuk, szívünkbe hordozzuk, és gyümölcshozó életet élhessünk, Urunk, a te igéd és szent lelked által. Légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus nevében kérünk téged. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található az Apostolok Cselekedetei könyvének harmadik részében, az első 10 versben. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak, abba az ékes kapujába, amelyet ékes kapunak is hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Kedves testvérek, nem is olyan egyszerű templomba menni. Talán mi, akik rendszeresen jövünk, olyan egyszerű dolognak zajlik az életünk számára, hogy milyen egyszerű dolog felöltözni, eldönteni, elhatározni, és bemenni az Isten házába. És aztán, amikor nagy betegségnek az ideje jön el az ember életébe, vagy az erőtlenség az, ami visszatartja, vagy valami olyan nehéz élet probléma, ami miatt nem tud felmenni a templomba, akkor érez rá az ember arra, hogy Uram, amit eddig olyan természetesnek gondoltam, hogy megyek, hogy ott vagyok, hogy a gyülekezet közösségében magasszalom a te nevedet, nem is olyan egyszerű dolog. Hálát kell, hogy adjunk minden alkalommal Istennek, amikor át tudjuk lépni a templom küszöbét, mert ő ajándékoz meg bennünket azzal az egészséggel, azzal a vágyakozással, azzal az Isten iránti sóvárgással, amely bennünket elhoz, elvonz egészen a templomba Krisztusig. De más oka is van annak, hogy nem könnyű a templomba megjelenni, mert hogyha a mélyére gondolunk ennek a mondatnak, akkor ez azt jelenti, hogy itt találkozunk nem csak emberekkel, egymással, hanem találkozunk az élő Istennel. És vele találkozni igen nagy dolog. Isten elé állni bűnökkel, megterhelten, csak úgy lehet, hogy a szívemet neki átadom. S amíg ezt nem tudom megtenni, de nehéz az Isten elé járulni, de nehéz őt segítségül hívni. Van, aki gyászában lépi át a templom küszöbét, van, akit élethelyzete, létterhe hoz, de nehéz sokszor megállni itt és azt mondani, Uram, legyen meg a te akaratod. Ami sokszor oly könnyűnek tűnik, átlépni a templom ajtó küszöbét, lehetnek az életünkbe olyan időszakok, amikor nem lesz olyan könnyű, de akkor is át kell, hogy lépjük az imádság küszöbét, akkor is át kell, hogy lépjük a lelki nehézségeket, és akkor is komolyan kell vennünk azt, amit az apostol is tanít, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek is a Szentlélek Istennek temploma, és akit befogadunk az életünkbe, a lelkünkbe, a gondolatainkba, azt hordozzuk végig egy életen át. Ha Krisztus hordozók tudunk lenni, átélhetjük azt a csodát, amire az Úr Jézus hív és szólít bennünket. Jöjjetek én hozzám, és vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem könnyű. Krisztust hordozni öröm, nem leterhel, hanem felemel és hordoz, erő fölötti utakon. De Krisztus nélkül, élő Isten nélkül, minden nehézé és nehézkessé válik. Nem véletlenül szomorkodunk sokszor, mikor kihullik a szívünkből az Isten igéje. Éppen ezért megy fel az imádkozás órájába, Péter és János is a templomba. Arról hallunk, hogy délután 3 óra tájba. Ez az ottani időszámítás szerint azt jelentette, hogy 3 alkalom is volt elkészítve, hogy imádkozásra felmenjenek a templomba 9 órakor, déli 12 órakor és délután 3 órakor. És ők a délutáni időpontba mennek. És amikor közelednek a templomnak az ékes kapujához, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mint a jeruzsálemi templomhoz közeledve, a világ 7 csodája közül eleve az egyiket pillanthatták meg. Hát nagyon sokszor úgy telnek el fölöttünk hónapok, esztendők, hogy nem látjuk a világ csodáit, pedig a templom önmagába véve az. A jeruzsálemi templomot pedig a maga gazdagsága, építészeti remek műve és spirituális jelentősége miatt is a világ 7 csodája közül az egyiként tartották számon. Ezt az ékes kaput Heródes volt az, aki felépítette, mégpedig korintusi bronzból öntette ki, és elég vaskos méretekben és adagokban gazdagon arannyal bearanyoztatta, és ettől villogott és csillogott ilyen szépen ez az ékes kapu, sőt vannak, akik feljegyzik, hogy drága kövekkel is felékesítette, és hát mondanom se kell a következő üzenetet, hogy a leggazdagabbak használták ezt az ékes kaput, és ők mentek be és jöttek ki ezen a kapun a templomba menve. Nem véletlenül, hogy ide helyezik el azt az életet is, amely kéregetni fog. Azt tudjuk róla az apostolok cselekedetei könyvének 4. része alapján, hogy több mint 40 esztendős. És úgy született, hogy Sánta. Hát nem mintha Isten válogatna, hogy jobb-e nőként Sántának lenni, mint férfiként, de a korabeli viszonyokat még számításba véve elborzad az ember, hogy mennyire nem vették ember számba azt, aki beteg volt. Férfiként különösképpen sem. Mindig a betegség mögött valamilyen bűnt feltételeztek, gondoljunk a vakon születetre is, amikor még a tanítványok is megkérdezik Jézustól, ki vétkezett, ő vagy a szülei. Mennyire negatív volt a gondolata a korabeli embernek a betegségről. És hát végül is ez az ember is itt az ékes kapuba betegségtől szenvedve ül, és gyakorlatilag már úgy tűnik, hogy beletörődött a sorsába. Hát egy dolgot még megtesz, kéreget, hogy egyik napról a másikra valahogy fenntartsa magát. Voltak segítői is, akik kitették ott minden nap az ékes kapuba. Milyen fájdalom lehetett, hogy soha nem léphette át a templom kapuját. Ő soha nem mehetett be, és nem mutathatott be áldozatot a bűneiért. Ő soha nem hallhatta a tanításokat. Kizárták az élő Istennel való közösségből csak azért, mert Sántán született. De hogy is folytatta az Úr Jézus, mikor a vakon születettnél a tanítványoknak válaszol, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért, hogy Isten megdicsőítse önmagát ebben a beteg emberben, hogy Isten megdicsőüljön benne. Kedves testvérek, mi nem úgy szoktuk hordozni a betegségeinket és a próbatételeinket, hogy Isten majd, ha a kegyelmével meglátogat bennünket, akkor megdicsőíti magát mi bennünk. Pedig minden próbatételünk, minden nyomorúságunk, minden betegségünk azért adatik, hogy vajon teher alatt fog-e nőni a pálma, a hit pálmája az életünkbe. Soha nem felejtem el első alkalommal, amikor még gimnazistaként készültem a Debreceni Református Gimnáziumba, ilyen ifjúsági áhítatra, istentiszteletre. Szabó Dániel ezt a mondatot helyezte a lelkemre, aki segített a felkészülésben. Teher alatt nő a pálma. És ez azt jelenti, hogy a pálmát, a növendék pálmát, a hegyeit mindig megcsipkedték, azért, hogy egyre egyenesebben, egyre sziklaszilárdabban és vaskosabban tudjon a növénynek a törzse növekedni. Hogy amikor felfelé tör az ég felé, és majd sokak egy ideig az árnyékába meghúzódnak, majd pedig a termését fogják élvezni, ez a növény ne ferde legyen, mivel nagyon magas, hanem egyenesen törjön az ég felé. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten is így akar minket sokszor növekedésre késztetni, hogy terheket helyez ránk, mint a pálmafának a csúcsaira, apró terheket helyeztek rá, és a terhet emelve kezdett növekedni egyre erőteljesebben. Vajon valóban jobban növekszünk-e a hitbe a terheink nyomán, vagy a panasz nő meg az életünkbe, és a fájdalom? Attól függ, kedves testvérek, hogy kivel hordjuk a lét terheinket. A létteher önmagában is egy nagy teher, hogy ki melyik kontinensen születik meg, férfinek-e vagy nőnek, hogy milyen családba látja meg a napvilágot, hogy milyen kultúrát szívhat magába, hogy milyen tanulási lehetőségei vannak, és milyen megélhetési, lakhatási körülményei. Ez önmagában véve jelenti a létterhet, és ezt mindnyájan hordozzuk. És amikor Isten erre még beengedi az életünkbe a fájdalmat, a próbatételt, a harcot, az újjászületett emberi énünk, és amíg beidegződött óemberi ösztön törekvéseink között, vajon kit hívunk segítségül? Mink van? Kihez és mihez tudunk folyamodni? Péter és János missziói célzattal megy fel a templomba, a délutáni imádkozás idejére, és elhelyezi eléjük Isten ezt a sérült, fogyatékkal élő embert, aki feléjük tárja kezét. Nem szól semmit, csak várja, hogy valamit majd tesznek a kezébe. El kell, hogy mondjam, hogy abban a korban egyáltalában nem volt olyan, mint ma, hogy szociális háló. Nem létezett rokkant nyugdíj, nem volt semmiféle juttatás. Mindenki csak is magára számíthatott, és magáról kellett, hogy gondoskodjon. Péter és János meglátva ezt az üres kezet, amit feléje nyújt ez az ember, csak azt tudja megfogalmazni, amiük van. Ezüstöm és aranyom nincsen. Milyen kiábrándultság lehetett ezt meghallani ennek a kéregető embernek? Gondoljunk a mai korabeli viszonyokra, amikor kérnek tőlünk, akár a bevásárló központok körül, bárhol, amikor csak egy százasért lendül a keze, elvihetem a bevásárló kocsit, megkaphatom. Én nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, de az ember nem tud nemet mondani. Még ha elhatározom is, hogy most már nem fogom odaadni, vagy lehet, hogy még szükségem lesz rá, mert az az egy van, de nem tudom megtenni. Az egy 100 forint, nem tudom, mit fog vele tenni. De ami igaz, a 100 forint mellé mindig kap egy igét is, mert az még több, ami a szívünkbe van. Mink van nekünk, kedves testvérek, hogy amikor felénk nyújtja valaki a kezét, akár a családunkba, rokonságunkba, szomszédságunkba, vagy útközben a fele barát, mit tudunk mi neki adni? Ezüstünk és aranyunk talán nincsen. De Péter azt mondta, a názáreti Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és járj. Ezen a sérült emberen az arany és az ezüst sem segített volna. Szinte szembe állítja Péter apostol az anyagi világot és a lelki világot. Az anyagi világ rajtad nem tud segíteni, de a lelki világ, Jézus Krisztus, igen. Nagyon érdekes, hogy mai napjainkban is az emberek hova folyamodnak segítségért. A segítséget önmagában egy szóba tudják definiálni, pénz. A napokban érkezett hozzánk segítségkérés a diakóniai csoporthoz, és végtelenül megmelengette a szívemet, mert hangsúlyozta, hogy nem pénzt kér. Nehogy félreértsük, ő nem pénzt kér, hanem testvéri szeretetből lepedőt, ágyneműt. 29 ezer forintból él havonta, 54 éves, nagyon sok betegsége van. Tudunk-e segíteni? Ezüstöt és aranyat hiába is adnánk, mert a betegségeit nem tudjuk meggyógyítani, de Krisztushoz el lehet vezetni, és ez az Isten tiszteletnek a célja. Bárki, aki átlépi a templom küszöbét, bárki, aki vágyakozik, vagy gondba van, vagy nagy fájdalma van, vagy gyásza, vagy éppen öröme, a templom az átszállásnak a csodálatos elkészített helye. Amikor eljövünk ide erőtlenül, Isten az ő szent lelke által képes minket megerősíteni, szilárdá tenni, mert akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Miért jövünk a templomba? Hogy átszálljunk a bűn hajójából a kegyelem hajójába. Miért jövünk ide? hogy találkozzunk testvérekkel, s a legfontosabb, találkozzunk az élő Krisztussal. És ez a két találkozás formája teszi boldoggá a Krisztus hordozó ember életét, mert együtt lehet a gyülekezetben azokkal, akik szeretik, s akiket ő is szeret és tisztel. Nagy dolog a templomba megérkezni. Így érkezett meg templom nélkül az igazi nagy templomi Isten tiszteletre ez a sánta beteg ember, hogy Péter és János egészen Krisztusig vezetik el. Szó szerint azok az igék hangoznak el, jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába, bokája, felugrott talpra állt és járt, és bement velük a templomba. Nem az volt az első útja, hogy hazafutott. Nem az volt az első útja, hogy bement a kocsmába. Nem az volt az első útja, hogy a barátjait kereste fel, az első útja a templomba vezetett, és magasztalta az Istent. Vajon amikor Isten megmutatja nekünk, hogy milyen nagy hatalma van az ő nevének, mert Péter is ezt a nevet említi, Jézus nevében mondom neked. Mikor az Úr Jézus nevében imádkozunk, és Isten ajándékokat ad az életünkbe, vajon az első útunk hova vezet? Az Isten házába? Vagy csak emberekig jutunk el? Imádságba hajlik a szívünk, és úgy szólal meg a hálaadás? Vagy mintha mi sem történt volna, oda sem figyelünk? Súlyos műtétek előtt szokták az orvosok mondani, hogy nincs ateista ember. Mert mindenki, hogyha csak egy fél mondat erejéig is, de elejti az ajtáról, hogy jaj Istenem, csak most segíts meg. Mikor a műtétről kitolják őket, mintha mi sem történt volna, érdemes lenne, jegyezte meg az egyik főorvos, egy kimutatást készíteni arról, hogy a felgyógyult betegek közül hányan mennek templomba. Mi ismerjük az arányt a Bibliából, mert a 10 leprás közül csak egy ment vissza hálát adni. És ezért ez azt jelenti, hogy csak ő gyógyult meg testestől, lelkestől. Az emberre úgy néz Isten, mint aki testből, lélekből és gondolatból, szellemből áll. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor gyógyulást kérünk Istentől, és az Isten jelenlétét hívjuk az életünkbe, ne elégedjünk meg csak a testi, anyagi világ szintjén, az Isten jelenlétével, áldásaival, hanem azt kérjük az anyagi világon túl a lelkünkre és a gondolatainkra is, mert a szívből indul ki, a lélekből minden élet. Amikor az Úr Jézus földi útján járva gyógyított, először is megkérdezte, akarsz-e meggyógyulni? És mindig az első válasza Jézusnak az volt, hogy megbocsátattak a te bűneid, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Először a belső ember kellett helyreállítani, mert a legtöbb betegségünk eredője a lélekből fakad. Mennyi mindent folytunk magunkba nap, mint nap. Ebben a hónapban is mennyi mindent kellett legbelül a lelki ajtónk mögé betorlaszolni, bedugaszolni, mert talán nem volt kivel megosztani, nem volt kitől segítséget várni. Milyen nagy dolog, amikor megnyithatjuk a szívünket imádságra. Éppen ezért szoktuk mondani, hogy már az imádság is gyógyít. Gyógyító ereje van annak, amikor beszélgetek Istennel, nem futó kapcsolatban vagyok vele, mint sokszor az ismerősök egymással, jól vagytok, jól, és már alig hallják egymás válaszát. Jézussal ne futó kapcsolatot ápoljunk, ne messziről ismerjük egymást, hanem legyünk vele szoros életközösségbe, mert Isten ezt akarja nekünk ajándékozni, s Krisztus nevében gyógyulást. Jézus nevében. Az Úr Jézus arra tanított minket, hogy az imádságainkat is így fejezzük be. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadom ti néktek. Vajon Jézus nevét szoktuk-e használni a mindennapjainkba, tiszteletből és hitből? Az ókori ember számára a név nagyon sokat jelentett. A névben minden benne volt arról a személyről, hogy ő kicsoda, hogy milyen a tulajdonsága, milyen a habitusa. Jézus neve azt jelenti szabadító, megváltó. Ő az, aki fel tud szabadítani, ki meg tudja oldani bilincseimet, testi, lelki és gondolati síkon. Ez történt meg a sántával is, és áldotta az Urat, hogy bár ezüstöt és aranyat, pénzérmét nem tettek a kezébe, de visszanyerte testi épségét, s amire oly régen vágyott, bemehetett a templomba. Bent volt a templomba, s ami még nagyobb dolog, benne volt az Isten gyógyító kegyelmébe. Már a karácsonyi történettől kezdve elhangzik az igény, menjünk el Betlehemig, s azt mondják a pásztorok, hogy lássuk meg a jelet, amit Isten küldött nekünk, lássuk meg a gyermeket. Vajon mennyire vagyunk szorgalmas keresztjének? Mennyire tesszük meg a lelki útjainkat Krisztus felé? Elége csupán egy hangulat, egy érzés, egy esemény, egy istentisztelet, egy templomi jelenlét? Vágyjunk többre, mert Krisztus többet akar adni önmagát, hogy benne meggyógyulhassunk. Ez a gyógyulás sokba kerül aztán, majd Péter és János apostoloknak, hiszen ha az apostolok cselekedetei könyvét végigolvassuk a harmadik fejezetben, arról hallunk, hogy megfogják majd őket, bilincsbe verik, és azon az udvaron viszik át Péter apostolt és Jánost, a nagy tanácsnak az udvarán, a főpapok udvarán, ahol néhány hónappal azelőtt még az Úr Jézust őrizték és csúfolták. Azon az udvaron Péter apostol kimondta háromszor is, hogy semmi közöm nincs ehhez az emberhez, Jézushoz. Micsoda nagy fordulat történt pünkösd óta Péter apostol életében. Nem csak, hogy megkérdezte tőle a feltámadott, hogy szeretsz-e engem, ez volt Péter gyógyulási szakasza, rehabilitációja. Őt is meg kellett, hogy gyógyítsa az Úr, mielőtt eszközévé teszi. Péter most már nem csak szemlélője Krisztusnak, hanem benne él. Hordozza az élő Krisztust. Kedves testvérek, de jó lenne nekünk is végigmenni, hogy ne csak húsvétunk legyen és feltámadott Krisztusunk, nem csak mennybe ment megdicsőült Urunk, nem csak pünkösdről tudjunk, hanem arról, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezért mondja Pál apostol, ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Pál ezt személyesen átélte a damaszkuszi úton, mit jelent, mikor Krisztus felragyog neki, amikor megállásra készteti, Isten így hívta el minden eszközét. A meggyógyult sántáról nem hallunk a továbbiakban, hogy ő milyen szolgálattal, milyen Krisztus hittel élte az életét a továbbiakban, de magunk előtt látjuk Pétert és Jánost, majd a Saulból lett Pál apostolt, akikről délelőtt is hallhattuk. Választott eszközöm ő. Kedves testvérem, te is az vagy az Isten szemében. Választott eszköz. Nem tudhatjuk, Isten kit hoz elénk, mikor templomba jövünk, vagy hazafelé tartunk a templomból. Nem beszélve arról, hogy az igazi Isten tisztelet mindig a templomi Isten tisztelet után következik, hogy a mindennapi életben hogyan is tisztelem, hogyan is imádom és szeretem, követem az én Uramat, Jézus Krisztust. Jézus nevében bátran indulhatunk, és Jézus nevében kérhetünk jót másoknak is. Így adjon nekünk Isten szeretete erőt, hogy legyünk Krisztus hordozók. Turmezei Erzsébet egy vers részletével szeretném gondolataimat zárni. Amint hajnalra vált az éjszaka, a parton kunyhót épített, s vitte-vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsint, szolgált és segített. Tudta ez mind Jézus szolgálata, néha mégis feltört a kérdés, de hol van ő maga? Új reggel virradt, és a tiszta fénybe csendesen és szerényen elébe állt egy gyermek. Vigyél át engem, kérte. Vigyázva vette széles vállára, mint a könnyű pejhet, s a hullámokba lépett. Mire középig ért, rodgyant a térde, terhe olyan nehéz lett, a gyermek fenn a vállán egyre nőtt, s mintha már az vitte volna őt. A másik parton remegve borul le a lába előtt. Ki vagy te? Kérdezte riadtan. Jézus, csengett a felelet. Ne félj, szolgálatodat elfogadtam. Átszegzett, bilincset oldozó kéz pihent, lehajtott fején. Szemét vakította a fény. Aztán nem látta már, de szolgálta tovább, s így lett a neve Krisztus hordozó. Legenda volt, régóta ismerem, de most kezdett zenélni bennem, s ki kellett énekelnem, hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó. Van-e közöttünk Krisztus hordozó? Mert ő ma is megáll előttünk csendesen, várja, hogy megnyissuk a szívünk, s bent a szívünkben, hordozzuk őt végig az életen, hogy lábunkkal elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen, szemünkkel szenvedőre rátekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Jaj, ha nincsen! Szegényen és gyengén, ó legerősebb, leborulok én is előtted. Kérlek, vezess engem! Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk a te szent házadba, és magasztalunk téged az Isten tisztelet csöndjéért, alkalmáért, az elkészített igéért, s magasztalunk azért, Urunk, hogy mindig van üzeneted és kérdésed is az életeinkhez. Nem önmagadért kérdezel minket, hanem önmagunkért, hogy szembesíts vele, kit hordoztunk ebben a hónapban, napról napra, kinek az erejéből vittük a keresztünket, s amikor elénk hoztál kicsinyeket és nagyokat, kérésekkel, felénk nyújtott kezeikkel, volt-e miből adnunk, s vajon kit adtunk és mit adtunk nekik? Úrunk, könyörülj meg rajtunk, amikor nem tudunk egyebet adni, csak töviseket a másik szívébe, amikor csak kritika születik meg az ajkunkon, de áldásra már nem nyílik az ajak. Bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor nem Krisztust hordozzuk, és nem Krisztust adjuk át, hanem önmagunkat, emberit, csupán anyagi javakat. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, töltsd be bennünket a te jelenléteddel, hogy szélnültig lehessen a mi életünknek kelyhe a te szent lelkednek jelenlétével, amelynek legnagyobbik a szeretet. Szeretet nélkül nem lehet békességben élni, békességi szeretet nélkül pedig nem lehet öröm az életünkbe. Úrunk, légy velünk, légy közöttünk, légy bennünk, hogy az Isten országának hordozói, befogadói és megélői lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy először minket akarsz meggyógyítani, hogy eszközeid lehessünk megszentelten és áldottan. Gyógyíts meg bennünket, Urunk, mert sokszor betegségbe hajlik a lelkünk, türelmetlenségbe a szavaink, sokszor úgy éljük meg, hogy a világ is beteg körülöttünk, de magasztalunk azért, Urunk, hogy te nálad van elrejtve a mi gyógyulásunk. Jeremiás prófétával együtt könyörgünk, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Így legyél mindnyájunknak gyógyítója, szabadítója, vigasztalója, s így hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akik fogyatékkal élnek, akiket a betegség gyötör testben, lélekben, gondolatban, de hálát adunk, Urunk, minden gyógyulásért, minden kegyelemért, mindazért, Urunk, amit véghez viszel bennünk és szerte a világon. Dicsőség legyen, Urunk, a te nagy nevednek, amely névben erő van és hatalom. Engedd meg, Urunk, hogy hitáltal e névből mi is minden nap erőt és gyógyulást vehessünk, s imádságba hordozhassunk sokakat. Így kérünk, mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus nevében, hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessünk meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.